Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, még amikor ők már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak és mutatják az utat az embereknek, testvéreknek. Sírva szólt a harang a csepeli református templom tornyában 2010. augusztus 5-én, 15 esztendővel ezelőtt. Szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy hazaszólított a teremtője. A mai napon újra megérint a gyász, az emlékezés, hiszen akik ismertük és szerettük, lélekben újra együtt lehettünk most vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, a fülünkben csengő hangja, mozdulatai, tanításai, és érezzük hiányát. Tisztelettel emlékezünk testvérünkre, egy életuttársára, az édesapára, nagyapára, barátra, testvére, aki életében mindvégig szeretettel, önzetlen gondoskodással élt, és tett a családjaiért, barátaiért, gyülekezeteiért. Megköszönve Urunknak azokat a napokat, éveket, amit együtt tölthettünk vele, akár szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként, hálát adva, hogy megtanított bennünket a tiszteletre, az egymás iránti igazi keresztény szeretetre, az Úr szolgálatára, és a vele együtt szolgáló testvéreinket, többek között személyemet és családomat is. Áldás és adott az életünknek és szolgálatainknak az együtt egyúton az egyházba járás, nem csak a helyi gyülekezetben, de a Kékereszt közösségben is, hogy szintén megemlékezik testvérünkről. Ma, augusztus 3-án a mai napon, mint már hallották Isten tisztelet előtt, elhunyt testvérenk emlékére szólt a megemlékezés harangja, és szól majd augusztus 5-én is. Hálát adunk Istennek életéért, testvérünk életéért, és kérjük Isten vigasztaló kegyelmét, hogy legyen a családdal a gyászban, az emlékezésben, és segítsék megőrizni emléküket. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyosszánk bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj lehelet. Bennünk él a múlt, s a végtelen szeretet. Ez a megemlékezés napja, őrizzük és óvjuk testvéreink emlékét. Őrizzük és óvjuk Borbély Csaba testvérünk 10 éve tért haza teremtőjéhez. Rózsika családjában legyen békesség, áldás és elfogadás. Emlékezünk Bertalan Enikára, aki 5 éve tért haza teremtőjéhez. Emlékezünk Barta Károlyról, aki 40 évet ért Tiszakerecsenyben, békében haza, és hagyva a családot, Barta Károlynét és 3 gyermekét. Adja az Úristen békességben, megnyugodjon a lelkük. Emlékezünk Zombori Attilára, aki szintén 3 éve tért haza. És most hajtsunk fejet Molnár András Endre emlékére is, aki most hunyt el. Testvéreim, az elmúlt 1,5 év alatt sok minden olyan dolog történt, amiről majd a tiszteletes úr egy szeptemberi presbiteri gyűlés után számol be majd a gyülekezetnek. Mindenképpen nagyon nagy szükség van az összefogásra, a szeretetre és a békességre, és itt köszönöm ezt a szeretetet, gondoskodási támogatást. Szeretett testvéreim, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, imádkozzunk ezért a gyülekezetért. Minden családért, minden egyháztagért. Munkáld a békességet, a hitben való megmaradást. Könyörgünk, éreztes meg betegekkel a közelségedet, gyógyító hatalmadat. Légy a gyászolók vigasztalója, áld meg őket benned való megnyugvással, érő reménységgel. Lelked erősíts a gyengéket, támogasd és biztasd az egyedül a valókat, bátorítsd a félénk szívűeket, őrizd a kísértésekben levőket. Szabadíts meg a megkötöttötteket, légy megtartó Isten a minden emberi léleknek. Imádkozunk gyülekezeteink békességéért, az egész anyatett egyház Krisztusban megtalált egységéért. Fohászkodunk, őrizd áldó megtartó kegyelmeddel, vedd körül a keresztény testvéreinket. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, könyörülj rajtunk, tarts meg minket örökké a közösségünkben. Amen. Szeretett testvéreim, legyen áldás és békesség a szívükben, És még egyszer köszönöm a segítségüket és a szolgálatukat.
Köszönjük szépen. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Pintér György Károly 76 éves testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családokra. Amint főgondnok úr is elmondta, péntek hajnalban hunyt el, hosszú szenvedés után, türelemmel viselt szenvedés után, kedves gyülekezeti tagunk, Molnár András Endre, 64 éves korában. Temetése augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a csepeli temetőben. Az augusztus 11-15-e közötti gyermektábor megbeszélése most az istentisztelet után lesz gyülekezeti termünkben. Várjuk a segítőket. Az e-havi beszélgetős istentiszteletünk ezért kivételesen jövő vasárnap lesz. Várjuk a serdülő fiatalok jelentkezését a fürkésztáborba. Érdeklődni a lelkészi hivatalban, vagy a lelkészeknél lehet. Most folytassuk az istentiszteletet a 722. énekünkkel, amelyik így kezdődik, Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a néva jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sepphelyes még a kéz. Könny Marta, kedves arcod, oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit tűrve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíden ír. Így bánsz velem, te érted, holt testemből a vér. Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
Most figyeljünk Isten igéjére. A János evangéliuma 5. fejezetének az első 15 versét hallgassuk meg figyelemmel.
Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt várva a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és jár. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad a nyoszolyádat vinned. Erre az felelt nekik, aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd fel a nyoszolyádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.
Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak a fülünkkel halljuk ma sem, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságba. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy lejöttél közénk a földre. Köszönjük, hogy úgy, ahogy megálltál ott a különféle betegségben, sínlődők között, te ma is úgy állsz meg közöttünk, és keresed a gyógyulásra vágyókat. Köszönjük, hogyha már tapasztalhattuk a te kegyelmedet, bűnbocsánatodat. Köszönjük mindazt a gyógyulást, amit te vittél végbe az életünkbe. Köszönjük, hogy a hétköznapokat már nem egyedül kell végig kínlódnunk, hanem csodálatos segítséget tapasztalhatunk. Köszönjük, hogy örömünk és békességünk lehetett a nehézségek között is az elmúlt időszakban. Kérünk téged, szólíts meg minket igéddel, munkálkodj bennünk szent lelkeddel. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 449. énekünk második és harmadik verseit. Jézus, menedékem, hű oltalmam, nékem, te vagy egyedül.
Jézus menedékem, Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ma hozzánk szóló igéjét, a Prédikátor könyvének harmadik fejezetéből az első verset. Mindennek megvan a rendelt ideje, és megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Sokszor érezzük azt, hogy repül az idő. Ugye most már augusztusnak az első vasárnapja van, és én gyermekként mindig úgy voltam, hogy amikor már augusztus volt, már szinte elkönyveltem azt, hogy már vége is van a nyárnak. Hogy most már csak egy hónap, de az nagyon hamar elszáll, már ott vagyunk az iskolánál, már igazából az nem is jelenti azt, hogy nyár van, közben pedig egy hónap, egy teljes hónapról van szó. De sokszor érezzük azt, hogy repül az idő, és nem csak akkor, amikor az ember jól érzi magát, hanem akkor, amikor valamire vár, valamire várakozik, hogy beteljesüljön, valamire várakozik, hogy megkapja rá a megoldást, kérdésére feleletet. Amikor várakozunk, olyankor tényleg úgy érezzük, hogy elrepül felettünk az idő. Pedig mindannyiunk szeretné azt, hogy az életében minél több dolog beleférjen. Különböző tevékenységek, kikapcsolódások, célok, események, főleg, hogyha most akár a nyárnak a végére gondolunk. Szeretnénk, hogy minél több dolog beleférjen az életünkben. Az alkalmas időről, az Isten adta igéről szól a mai ige szakaszunk. Az Ószövetségből hangzott el a Prédikátor tanítás, ami egy nagyon fontos ige szakasz, ami arról szól, hogy Isten rendel ki minden fontos időt, de én mégis visszanyúltam az újszövetségi szóhoz, amit az időre használ a Szentírás. Mert az újszövetségi görögben két szó is van, amit az időre használ. Ezeket nézzük most meg. Az egyik a kronosz. Az az, amit a naptárban használunk, amikor arra gondolunk, hogy telnek a napok, telnek az évek. De a másik szó, az közelebb hozza a mai igének a tanulságát, a kairosz. Az a valamire elrendelt, valamire szabott, alkalmas idő, amit Isten dönt el, hogy mikor történjen meg. Tehát akár a Prédikátor könyvét nézzük, akár ezt az új szövetségi szót az idő szóra, egy új felfogásra tanít bennünket az idővel kapcsolatban. Hogy az életünk nem a véletleneknek a sorozata miatt történik az életünkben különböző események, nem a végzet írta meg nekünk, meg a sors, ahogy szokták még az emberek nevezni, hanem igenis Istennek a mindent látó, mindent tudó hatalmas keze van az események mögött. Nem csak véletlenül történnek velünk bizonyos események, hanem Isten rendeli el és szabja meg ezeket a történéseket. És ebbe beletartozik az is, hogyha jóról van szó, és az is, hogyha rosszról van szó, rossz eseményről. Ezért szól a Zsoltáros is nagyon találóan erről a témáról, a következőképpen. Életem ideje a te kezedben van. Isten kezében van az életünk minden ideje. Történjék velünk bármi is. De sokszor mégis úgy érezzük, hogy az idő csak telik, évek, évtizedek telnek el, és akár valamiért imádkozunk, valamit nagyon szeretnénk, nem történik meg az életünkben. Talán úgy is érezzük, hogy az az idő elvesztegetett idő, hogy csak hiába telik, feleslegesen, eseménytelenül. És hogyha erre gondolnánk, akkor mindig juttassuk magunknak az eszébe, hogy A Bibliában is volt ilyen, hogy valakinek éveket, vagy évtizedeket, vagy még többet kellett várnia arra, hogy Isten az ő ígéretét beteljesítse. Gondoljunk csak néhány bibliai példára. Milyen nehéz lehetett Izrael népének az egyiptomi szabadulás után az a 40 év a pusztában. Vándoroltak, és úgy érezhették ők is, hogy nem tudták, hogy ennek mikor lesz vége. Ez nem volt megmondva előre, hogy bizony akkor kifejezetten 40 évet fogtok a pusztában vándorolni. Féltalannak érezhették azt az időt. Milyen hosszú 40 évnyi várakozás. Még egy ószövetségi példa, milyen nehéz lehetett az egyiptomi rabszolgaságba kerülő Józsefnek az, hogy Isten ígéretére várjon, amit az álmaiban mutatott meg, hogy ő majd valamikor egy nagy ember lesz. Milyen nehéz lehetett a rabszolgaságban sínlődnie. Mit tanulhatott vajon az a sok idő alatt? Egyáltalán belegondolt-e abba, hogy volt értelme annak, amit ott töltött a börtönben? Milyen nehéz lehetett Jónásnak is a várakozás, a cethalnak a gyomrában, hogy mit akar az ő életétől Isten, és a mai hosszabbik ige szakaszunkban hallhattunk ugyanígy egy várakozó emberről, aki 38 éve már csak várakozik. 38 éve beteg, 38 éve várja az életének a jobb irányba való fordulását. És különböző dolgoktól várja ezt az eseményt, és amikor várakozik, valóban rájön, hogy az, amitől várná a szabadulást, a gyógyulást, az lehet, hogy tényleg elvesztegetett idő. Egy gyógy erejű forrás közelébe várakozik, a Betesda nevű forrásnál, ami, ha volt már valaki Izraelben, én ott voltam pont ennél a Betesdánál, ez igazából egy medence. Ha most nyár van, vagyunk strandolni is, szoktunk menni, akkor ez úgy néz ki igazából, mint egy nagyon mély strandmedence. Na, ez a medence körül várták a betegek, a csonkabonkák, a különböző betegségekkel született emberek azt, hogy ugye a legenda úgymond úgy tartotta, hogyha megmozdul a víznek a felszíne, akkor leszáll ez az angyal, csak így beszélnek róla, ennyit tudunk erről az egészről, és aki elsőnek lép a vízbe, az meggyógyul. Sokan várták ezt a pillanatot. Sokan vártak arra, hogy jobb irányba forduljon az életük. Hol reménytelenül, hol elcsüggedve, de mégis vártak az életüknek a megújulására. És igen, ez volt az egyik irány, ahonnan várta, mint hiába a főszereplőnk, ez a 38 éve beteg ember az életének a változását. Reménységének a másik forrása az emberre volt, a másik embertárs. Reménykedett abban, hogy hát, ha segít neki valaki, aki a közelébe van, de ugye a mondatából kiderül, amit Jézusnak mond, hogy nincs emberem, nem talált ilyen emberre. Hiába várt arra, hogy valaki felkarolja és elsőként vigye be a megmozduló vízbe. Hiába várakozott, ő úgy gondolta 38 éven keresztül. És miért durván sok ez a 38 év? Belegondolhatunk abba is, hogy Jézus a 30-as éveiben volt, tehát ez az ember már akkor is beteg lehetett, amikor Jézus még csak meg sem született. Rengeteg idő, 38 év. És ehhez még hozzájön az is, amit ugye az akkori társadalom és az akkori gondolatok hozzátettek a beteg emberekhez. Mert bizony az akkori gondolkozás szerint, ha egy szülő párosnak született egy beteg gyereke, ez az ember is lehetséges, hogy így született, akkor azt mondták, hogy biztosan a szülei, vagy a nagyszülők, vagy felfele lehet menni a sorban, az ők bűneik miatt történt ez, hogy ő betegen született. Ugyanígy a beteg emberre is tisztátalanként tekintettek. Nem nagyon szerettek velük foglalkozni, nem nagyon szerettek velük nekik segíteni, és ez már magyarázatot is ad arra, hogy miért nem volt az emberünknek embere, aki segítsen belemenni a vízbe. 38 év, Az elvesztegetett idő lehetett? Mi is olyan sok mindenre várunk, várakozunk, mi is várhatunk ugyanilyenre, ugyanilyen eseményre is, mint ez az ember, hogy az életünk jobb irányba forduljon, hogy történjen valami változás, hogy vagy egy tövis, egy tüske eltűnjön az életünkből, hogy egy akadály, ami előttünk van, az eltűnjön onnan, és könnyebb legyen a dolgunk, várhatunk arra is, hogy egy betegségből gyógyuljunk meg, vagy egy szerettünk gyógyuljon meg abból, de várhatunk egészen más lelki dolgokra is, hogy mondjuk feldolgozzunk valamit. Ilyen lehet a gyász is, vagy amikor egy kapcsolat megszakad az életünkben. Sok mindenre várunk, és gondolhatjuk úgy, hogy amíg várunk arra, hogy a változás megtörténjen, addig akkor az elvesztegetett idő. Lehet így is látni. De lehet úgy is, ahogyan az elején beszéltem az idő felfogásáról. Lehet úgy is, hogy ez Istentől rendelt, megszabott, előre elrendelt idő volt. És hogyha megvan a bizalmunk Istenben, a Teremtőben, a megváltunkban, Jézusban, az ő irántunk való szeretetében, akkor láthatjuk és elfogadhatjuk úgy is azt az időt, hogy azt igazából ő szabta meg úgy, ahogy. Hiszen ő dönt arról, ha a Prédikátor könyvét végigolvastam volna, amit ott ír az időkről, ő dönt arról, hogy tudja, hogy mikor van itt ideje a sírásnak, és mikor van itt az ideje a nevetésnek, mikor van az ideje a kövek szétszórásának, mikor van idő a kövek elrendezésének. És egy csomó ilyen pozitív-negatív példát olvashatunk ott. Isten szabja meg ezeket az időket az életünkben. Mindennek megvan az ideje az ég alatt. Miről szól ez? Miről tanít bennünket? Miről tanít bennünket a 38 éve várakozó beteg embernek a története? Arra, hogy miközben ő várakozik, különböző tényleg felesleges dolgoktól várja abban a helyzetben, mert van mindkettőben valóban gyógyító erő, a természetben, a forrásokban, ásványi anyagokban, van gyógyító erő az emberségben, egymás segítésében, de közben attól nem várja legjobban a segítséget, akitől megkaphatná. Mégis ott várt, ennél a forrásnál, Jézus pedig mellé állt, és közel jött hozzá. Mert miközben mi elkeserednénk azon, hogy várakoznunk kell valami változás miatt, Jézus ott van mellettünk. Akkor is ott van mellettünk, és ő tudja, hogy mi a mi panaszunk. Mégis azt szeretné, hogy mi mondjuk el neki. Azt szeretné, hogy mi hozzáforduljunk, és hogy benne bízzunk. Miről taníthat minket ez a felfogás? Arra, hogy ez valami alázatos, ilyen furcsa felfogás, egy ilyen passzív felfogás, hogy fogadjuk el azt, hogy bármi történik velünk, azt úgy kell elfogadni, és ha szomorúak vagyunk örökre, akkor maradjunk szomorúak. Nem, ez teljesen másról tanít bennünket. Arról, hogy hogyan is gondolkozik az ilyen időkről Isten gyermeke. Isten gyermeke minden időt adott időnek tekint. És felismeri annak az értékét, üzenetét és tanítását, hogy mire is akar bennünket Isten abban az időben tanítani, mit is akar nekünk mutatni, mire is akar bennünket rávilágítani, vagy az bizonyos esetekben milyen ajándékot ad abban az időben, hogyha valami mást várnánk. Jézus a várakozás ideje alatt is velünk van, tudja a mi dolgainkat, ismeri a mi gyengeségeinket, tudja, hogy mi az a dolog, amiben várnánk a változást, és nekünk is felteszi a kérdést, amit a betegnek, hogy akarsz-e meggyógyulni, akarod-e most már a változást, mert vele együtt lehet azt elérni. És bennünket is türelmesen végighallgat bármikor is, erre a személyes szeretet kapcsolatra hív bennünket a várakozásaink ideje alatt is. Aki az alkalmas időt, élete változását tőle várja, az észreveszi, hogy Jézusban közel jött hozzánk Istennek a szeretete. És erre a mi válaszunk az lehet, hogy mi megbízunk ebben a szeretetben. Ez is egy nagyon fontos üzenet, amit kapott ez a 38 éve beteg ember, hogy Isten végig vele volt a 38 év alatt is. Látta az ő szenvedéseit, látta azt, hogy hogyan tekintenek rá az emberek, de ő igazságos, és ő elküldte neki a szabadítást az éppen adott alkalmas időben. És Jézus nem csak odalépett mellé, hanem az ő parancsoló szavával talpra is állította, és meg is gyógyította őt. Ugye ez a három nagyon egyszerű parancs hangzott el a szájáról, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. Mondhatjuk úgy is, hogy ezek újjáteremtő szavak voltak ennek a 38 éve várakozó embernek az életében. Milyen sok idő volt, és mégis arra tanít bennünket ez az ige, hogy amikor sokat kell valamire várakoznunk, akkor vegyük észre azt, hogy Isten azt okkal teszi. Okkal teszi, valamit tanítani akar nekünk, valamit mutatni akar nekünk benne. Mert Isten gyermeke felismeri minden időben az ő atyának, a kezének a munkáját. És most visszanyúlok az elején a példákhoz, amiket mondtam, az ószövetségi példákhoz. Izrael népe is a 40 éves pusztai vándorlás alatt, amit elszenvedett, hogyan alakította át őket ez az idő? A nagy össze-vissza sokasságból, akiket még különböző pogány gondolatok eltérítettek, Istent ismerő, összetartó közösségé kovácsolódtak, és ehhez kellett az a 40 év. Kellett az a 40 év, amit lehet, hogy ők úgy fogtak fel, hogy ez elvesztegetett idő volt ott a pusztában. És Józsefből is az ő úgymond fogságban sínlődő, rabszolgasságban sínlődő elvesztegetett ideje, a elkényeztetett kis fiúból, aki lehet, hogy úgy is áll a testvéreihez, hogy ő a valaki, egy olyan embert faragott, aki képes egy országot irányítani, akiben megbízhattak, segített fejleszteni az ő önképét is, és munkára kész szorgalmas emberré tette. Pedig ő lehet, hogy először nem úgy fogta fel, sőt, biztos vagyok benne, hiszen rabszolgának vitték őt el. És ott is ugye Potifárné miatt történtek vele megaláztatások. Mégis ez az idő alkalmassá tette őt. Az, amit ő elvesztegetett időnek gondolt. Jónásban is tisztázódtak dolgok a cethalnak a gyomrában, hogy Isten mire is szeretné őt elhívni, és mik voltak az ő saját problémái, dolgai, amiket ő rontott el. És én biztos vagyok benne, hogy a 38 éve beteg emberben is valami belül a lelkében érlelődhetett. Ő is felkészülhetett jobban arra, hogy befogadja Istennek a szeretetét. Felkészült ez a 38 év alatt arra, hogy észrevegye Jézusban a megváltót. Felkészült arra is, és megtapasztalta azt, hogy hiába bizakodik ebben és abban és amabban, 38 év kellett neki arra, hogy rájöjjön, hogy az igazi változás csak Jézussal együtt tudja elérni. És ezt üzeni nekünk is, testvéreim, nekünk is erőt ad a parancs végrehajtásához, hogy ugye felteszi a kérdést Jézus, hogy akarod-e a változást, nekünk is szól, akik mi padlóra kerültünk valami miatt, valami csalódás miatt, amit emberekben való bizalom miatt éltünk át. Mi, akik megfáradtunk, sokat dolgoztunk, és várnánk az életünk megjobbulását, nekünk is szól ez az ige, de azoknak is, akik úgy érzik, hogy megöregedtek, megbetegedtek, vagy egyedül maradtak, és úgy érzik, hogy hiába telik az idő, hiába telnek az évek, és azoknak is, akik úgy érzik, hogy a gyászban összeroppantak. Aki az alkalmas időt a jóra való változásra tőle várja Jézustól, az ő parancs szavát hittel el tudja fogadni, és türelmesen tud várakozni abban az adott időben, mert tudja, hogy el fog jönni a szabadítás, el fog jönni a megváltás. És Jézus nem csak odalépett ehhez az emberhez, és nem csak meggyógyította őt, hanem később is beszélgetett vele. Az igében hallhattuk, hogy nem tudta még, hogy kivel találkozott, nem tudott arra felelni, hogy ki gyógyította őt meg. Később találkozik Jézussal, amikor már ő meg van gyógyulva, Jézus pedig azt mondja neki, hogy többé ne vétkezzél. Egy teljesen más új életre hívja őt. Egy teljesen más Jézussal együtt járó, benne megbízó életre hívja el őt. Tehát nem egy ilyen passzív, maga befelé forduló magatartásra hívta el, nem azt tanulta meg a 38 éve beteg ember, hanem egy olyan felismerést, ami bölcs aktivitást eredményez a várakozás ideje alatt is. Felismerést arra, hogy minden idő, minden óra, minden perc Istentől adatik valamire. Van-e bennünk készség ma, hogy mi is megkérdezzük? Mire adod, Urunk, ezt a napot? Mit szeretnél ma tőlünk? Mit tegyek, vagy mit lépjek ma? Mi hátráltat engem? Mire szeretnél engem rávenni, hogy megtegyem? Mit ismerjek fel, vagy mit tanulhatok ezen a napon? Mert aki Krisztus gyermekeként jár itt a földön, aki imádságos kapcsolatban van vele, a Szentlélek által, az tudja, hogy az idő elvesztegetettsége nem azon múlik, hogy mennyit várakozunk, hanem egy nagyon egyszerű képleten. Hogyha Jézussal vagyunk, akkor az nem elvesztegetett idő, ott lehet változás, viszont ha a bűn útján maradunk és ott járunk, az viszont elvesztegetett idő, hiszen a semmibe vezet bennünket. Az a jó, hogyha fel tudjuk ismerni, hogy miért vannak éppen nehezebb időszakaink, miért vannak éppen könnyű időszakaink, mikor tudjuk hogy arra kérhetjük Istent, hogy megmutassa, hogy mikor van idő a kövek szétszórásának, ugye a nehéz pillanatoknak, és mikor van a kövek összerakásának, amikor minden rendben lesz. Olvastam az interneten, én nem nagyon értek hozzá, hogy a törékenyebb vasból úgy csinálnak erős, rugalmas acélt, hogy 1200 fokra hevítik ezt az anyagot, és utána szénnel ötvözik, hogy keményebb legyen, hogy kitartóbb legyen. Ugye ebben a hatalmas nagy forróságban az atomok újra rendeződnek, a fém szerkezete is átalakul, és alkalmassá lesz arra, hogy nehezebb terheket is elcipeljen. És nekünk is valahogyan ezt kell megtanulnunk a saját életünkben, hogy elfogadjuk türelemmel, belátással azokat a nehéz időket is, amit Isten szab ki az életünkben. Adjuk Isten kezébe mi is magunkat, testvéreim, legyünk figyelemmel, türelemmel, hogy általunk is munkálkodhasson a világban, és megtanuljunk úgy szemlélni a nehézségeket, ahogyan ez a 38 éve beteg ember is akár megtanulhatta az ő várakozása ideje alatt. Így legyen. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre válaszképpen a 461-es éneket énekeljük, amely így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
Töredelmes szívet te, Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem vetted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk.
Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mellénk is mellénk lépsz a várakozás idején. Köszönjük, hogy ott vagy velünk végig, amíg mi csüggedünk, mi hullámzunk, hol hiszünk a te ígéretednek, hol nem, de bennünket is meg akarsz erősíteni abban, hogy a te ígéreteid igazak, és hogy bízzunk benned minden körülmény ellenére is. Köszönjük, hogy nem csak mellénk lépsz, hanem meg is szeretnél bennünket menteni, meg is szeretnél bennünket gyógyítani, és az életünkkel ezt már meg is tetted. Azért adunk neked hálát, hiszen te feláldoztad magad értünk, hogy kereszthaláloddal és feltámadásoddal elhoz számunkra is az örök életnek az ajándékát. Add Istenünk, hogy ez eszünkbe jusson, hogy tényleg nincs mitől tartanunk, hiszen te mindennek elrendeled az idejét. És még annak az időnek is értelme van, amit mi úgy élünk meg, hogy tele van csak szenvedéssel, szomorúsággal és várakozással. Légy velünk ezekben az időben is, és ha te akaratodnak megfelel, te úgy szeretnéd, akkor add meg a változást a mi életünkben. Hiszen te látod mindenkinek a szívét, mindenkinek a vágyát, gondolatait. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg azokat, akik betegségekkel küszködnek, vagy betegeiket otthon ápolják gyülekezetünkből is. Így légy azokkal is, akik gyász szomorúságot hordoznak a szívükben, amelyet csak a te szent lelked segítségével tudnak feldolgozni, eléd vinni. Kérünk, Urunk, hogy segíts ezeken az életeken, adja az életünkbe változást. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És egy csendes percben vigyük Isten elé a kéréseinket imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imánkat. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével. Fogadjátok az Úr áldását. Mindennek megvan a rendelt ideje, és megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a 799-es számú énekünk 5. versét énekeljük, mely így kezdődik, ha a lelkem a halál vörgyébe ér. Most pedig énekeljük a záróénekünket, a 718-as számú éneket, amely így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. És az istentisztelet után mindenkit várunk a gyülekezeti teremben, mindazokat, akik szeretnének segíteni a gyermektáborban, aki pedig nem marad, annak áldott vasárnapot kívánunk.